Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Gergely Anitát, aki anesteziológus, intenzív terápiás szakorvos és gyermekpalliatív orvos. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket, Bodor György atyát, a Zugligeti Szent Család templom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban a gyermek hospice-ról, a gyermekek palliatív ellátásáról fogunk beszélgetni. Kérdezem a doktornőt először, hogy mit jelent ez, hogy hospice, illetve mit jelent ez, hogy palliatív ellátás?
Először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak ebbe a műsorba. Ez számomra egy nagy megtiszteltetés. A gyermek hospice, illetve maga a hospice szó az a hospidiumból eredeztethető, ami menedéket jelent. A gyermek hospice a felnőtt ellátástól kicsit eltérően nem csak a végstádiumú gyermekekkel, illetve a végstádiumú betegségben szenvedő gyermekekkel foglalkozik, hanem azokkal a családokkal, akik olyan gyermeket nevelnek, akik krónikus komplex betegséggel élnek együtt, röviden 24 órás ápolást igényelnek. Tehát a gyermek hospice nem csak haldoklókkal foglalkozik, hanem olyan gyermekekkel, akik nagyon hosszú távú ápolást igényelnek, amiből lehet, hogy meggyógyulnak. Tehát nem egyértelmű, hogy...
Mert a hospice, ugye, mint fogalom, ez konkrétan mit is jelent?
Hát a hospice... A hospice Magyarországon, illetve most már Európában mindenhol az a mozgalom, akik a felnőttek esetében a haldoklókkal foglalkoznak, illetve a végstádiumú betegségben szenvedőkkel, de gyermekek esetében viszont ez egy kicsit tágabb beteg anyag. Maga a hospice szó az a hospidiumból eredeztetett.
Igen, tehát ilyen végstádiumban lévő betegekkel, akkor ha felnőtteknél nézzük. Igen. És ez a végstádium, ha egy kicsit a felnőttekről is beszélünk, ez mit jelent? Tehát időben meghatározva konkrétan van-e erre valamilyen úgymond szabvány, hogy hány hónaptól hány hónapig, vagy tehát hogy a végstádium az mit jelent?
A végstádiumot nem lehet meghatározni, mégis a törvény azt mondja, hogy körülbelül fél egy éven belül várható a beteg halála, illetve rossz szó, hogy várható, hanem az egészségügy mai tudása szerint fél egy éven belül a beteg az aktuális betegségében meghalhat.
Milyen szervezetek, mozgalmak vannak ma Magyarországon, amelyek a hospice működését segítik? Hogy kell ezt elképzelni?
A felnőtt hospice esetében a felnőtt hospice otthonápolást OEP által sokszor finanszírozott. A Magyar Hospice Alapítványnál úgy tudom, hogy 50%-ban finanszírozott. Egyébként alapítványok, szervezetek támogatják az hospice működését. Gyermekhospice esetében a Magyar Hospice Alapítvány fogta kezem gyermekhospice otthonápolási programja, a felnőtt hospice által finanszírozott. A Távita Gyermekhospice Ház idén április 1-től OEP által finanszírozott már szerencsére. A Dóri háznak az otthonápolása, ami Pécset van, ott én úgy tudom, hogy szintén OEP által finanszírozott, és összesen 4 szervezet van ma Magyarországon, aki gyermekhospice-szal foglalkozik, és a pécsi Euraquillo, ők a Pécsi Gyerekklinika onkológiai osztályának az otthonápolását végzik. Szerintem OEP által nem finanszírozottan, de ebben most nem vagyok biztos.
Tehát ez úgy néz ki, hogy lehet akár a hospice otthon is segíthet rehabilitációs osztályokon, lehet konkrétan mondjuk osztályokon, akár belgyógyászati osztályokon, ambuláns keretek között is visszajárhatnak a beteg. Hogy hogyan, tehát, vagy van egy ház, ahova befekszenek ezek a gyerekek, tehát hogy hogyan lehet ezt elképzelni, vagy hogyan kell ezt elképzelni?
Hát jelen esetben Magyarországon sajnos nagyon kevés szervezet foglalkozik ezzel. Mi, akik otthon ápolunk, itt a gyermekek otthonában végezzük a munkánkat. A Tabitha ház, illetve a Dóri ház, ők intézményes jelleggel végzik. Egyelőre még osztály nincsen. A Bethesda kórházban volt 1995-től, talán 2005-ig, ha jól emlékszem, gyermekhospice osztály. Eddig nem volt több, remélhetőleg majd lesz.
Milyen típusú betegsége? Mert mondta a doktornő, hogy nem csak tehát súlyosabb beteg gyerekek, hanem krónikusan beteg, de nem életveszélyben lévő gyerekeket segítenek, hanem krónikusan beteg gyerekeket. És melyek a legtöbbet előforduló betegségek? Van-e erre valami?
Az otthonápolásban a gyerekek 50%-a életvégi ellentásos, körülbelül 50-60%-a. Valamiért az otthonápolásban azok a családok, akik otthon ápolják azokat a gyermekeket, akik 24 órás ápolást igényelnek, kevéssé igénylik a mi gondozásunkat. Lehet, hogy pontosan azért, mert ugye a hospice szónak van egy ilyen vonzata az, hogy életvégi haldoklókkal foglalkozó, de most már hál' Istennek elég sok orvos is ismer minket, és így javasol minket, de valahogy mégsem jelentkeznek sokan. Akik viszont jelentkeznek, ők lehet mozgásszervi betegség, lehet lélegeztetőgépes gyermek, lehet sokfajta születési rendellenességgel. Tehát lehet sok fajta.
Rákus az most talán kevesebb van, nem? Mert úgy tudom, hogy nagyon jól gyógyíthat a gyerekkori.
Nagyon jól gyógyítható, de azért még mindig sajnos sokan halnak meg, és mivel nagyon jó a kapcsolatunk a Tűzoltó utcai 2. számú gyermekklinikával, így viszonylag sok gyermek jut el hozzánk. Azok, ahol már odahaza elfogadták azt, hogy a gyermek nem gyógyítható.
Engem most az érdekem, hogy éppen a Mária Rádióba jöttem, hallgattam egy műsort, amiben a segélyszervezeteknek a munkatársairól van szó, hogy azt mondták, hogy tulajdonképpen az a probléma, az egyik probléma, hogy ha valaki fölvesz egy piros köppenyt, akkor már a segélyszervezetnek a tagja lehet, attól függetlenül, hogy mostan szakképzett vagy nem szakképzett, és akkor tulajdonképpen egy ilyen segély túrára kimegy a világ valamelyik pontjára, gyakorlatilag képzettség nélkül. Most egy ilyen jellegű munkában mennyire van megoldva, hogy képzett emberek, vagy milyen képzést kell egyáltalán elvégezni ahhoz, hogy valaki munkatárs lehessen?
Nekünk az alapítványnál nagyon nagy szerencsénk van, mert minden munkatársunk hospice tanfolyamot is elvégzett. A munkatársaink egy multidisciplinális tímet alkotnak. Mindenféleképpen ápolónő, gyógytornász, pszichológus és önkéntes, és hát jó magam, mint orvos alkotjuk a tímet. De mindannyian a hospice végzettségünk van.
Az mit jelent a hospice végzettség? Tehát milyen hosszú ez a tanfolyam, vagy egyáltalán? Hogy lehet ezt elvégezni?
Mindenkinek más. Az ápolónőknek van egy 40 órás, tehát egy hetes képzésük. Az orvosoknak régebben egy 80 órás képzésük volt, de most már hál' Istennek licensz vizsgával jár, tehát ez egy 2 éves képzés, és utána szerezhettük meg egy vagy 2 hetes, erre most nem emlékszem, mert már régebben volt, egy nagyon sűrű tanfolyam után kellett letenni ezt a licensz vizsgát, ami után remélhetőleg nem sokára már szakvizsga lesz, de hát ezt még nem tudjuk.
És milyen alapelvek mentén működik egy ilyen hospice-ellátás? Milyen értékrend, alapelvek, tehát van-e lefektetett, úgymond csúnya szóval szabályzat?
Igen, mi mindenféleképpen a családokat támogatjuk. Tehát az életet semmiféleképpen nem rövidítjük meg. Tehát aki a hospice-t az eutanáziával azonosítaná, ezt mindenféleképpen el kell, hogy vessük, tehát elhatárolódunk tőle. Az élet minőségét javítjuk, ez elsődleges. Tüneteket enyhítjük, lehet, ha lehet, akkor maximálisan, ha lehet, akkor megszüntetjük. Értem ez alatt a fájdalomcsillapítást, a légzés zavart, tehát megpróbáljuk az alapbetegségből adódóan a lehető legjobb állapotban hozni a gyermeket. Amikor lehet, hogy elégséges egy gyógytornász, van, amikor mindenféleképpen kell pszichológus, ápolónőre mindig szükség van, és természetesen jó magam is látogatom őket. És nagyon sokszor önkéntesre is szükség van, hál' Istennek.
Milyen indítatásból dolgoznak itt az emberek? Tehát nem tudom, biztos szoktak így egymás között, vagy egymással beszélgetni, hogy miért dolgozik valaki hospice-ba?
Van-e olyan? A kérdéstől nagyon féltem. Szerintem mindenkinek megvan a története, hogy miért dolgozik hospice-ban, de ugyanakkor senki nem tudja. A Magyar Hospice Alapítvány igazgatónője pszichiáter, Huszbe Katalin, én többször gondoltam már, hogy elbeszélgetek vele, hogy én miért dolgozom itt, persze viccesen, nem tudom. Nekem is van egy történetem, de hogy alapvetően miért, szerintem mindegyikünkben van egyfajta segíteni akarás. Tehát engem nem az zavar, hogyha egy szülő hajnal 2:30-kor fölhív, mert a gyermekének valamilyen új tünete van, és vagy új fájdalma, vagy bármi más, engem az zavar, ha reggel fölhív azzal, hogy nem mertem a doktornőt fölkelteni éjszaka. Az engem sokkal jobban. Tehát biztos, hogy mindegyikünkben van egy ilyen segíteni vágyás.
Szerintem ez a segítőkészség ne továbbja, mert ugye, ha egy beteg gyereket ápol valaki, vagy beteget, akinél a remény megvan, hogy gyógyul, sőt, meg is gyógyul, hát az orvosnak az egy óriási sikerélmény, amikor látja a gyógyult gyereket, aki rohangászik utána, és na most itt viszont látni, hogy pont az ellenkezője fog megtörténni. Tehát itt azt hiszem, hogy a hívő emberek azok erősebbek.
Igen. Mindenféleképpen én is azt tapasztalom, hogy erősebbek, de én úgy gondolom, hogy nekem a sikerélmény, ha egy végstádiumú gyermeknél, akinek komoly fájdalmai vannak, tünetei vannak, és nem tud gyermekként élni, sikerül annyira csökkenteni a szenvedését, hogy egy idő után elkezd játszani, és visszatér bele a gyermeki lét, ha csak egy hétre vagy egy hónapra, mielőtt meghal, az nekem sikerélmény.
Tehát szerények a várakozásaik ezek szerint.
De ez hatalmas nagy siker. Ez hatalmas nagy siker.
Most nagyon sokszor tényleg akár itt a hitoktatásra gondolok, nem is a gyerekekkel kell foglalkoznunk, hanem a szülőkkel. Tehát főleg ilyen sérült gyerekű családban, hát talán arra is kiterjed a hospice-nak az ereje, vagy figyelme, hogy a családtagokkal is foglalkozzon?
Mindenféleképpen. Pont most mondta az egyik család, akit meglátogattunk a gyermek halála után néhány héttel, hogy ők most döbbentek rá, hogy mit is csináltunk valójában, mert őket ápolónő, gyógytornász és jó magam látogattuk rendszeresen, és azt mondták, hogy mindig fölmentünk, fölmértük a gyermek tüneteit, segítettünk ki, amihez értett abban, és utána fél egy órán át mindig beszélgettük velük, és így utólag döbbentek rá, hogy alapvetően a mi munkánk a gyermekellátása is volt, de az ő lelkük ápolása volt szerintük. Szerintünk nem csak az ő lelkük ápolása természetesen, viszont egy másik történet az az, hogy egy édesanyától kaptam egy levelet, ahol az egyik gyermekének a halála előtt leültem a testvére egy fél órát beszélgetni, és az édesanyja leírta azt, hogy nagyon sokat segített a testvérnek az, hogy én elmondtam, hogy mi várható, és ő hogyan állhat hozzá, és attól, hogy a gyermek így vagy úgy fog viselkedni, az attól még az ő testvére az a gyermek, aki ott fekszik, és nyugodtan bújjon hozzá, nyugodtan beszéljen hozzá. És a nővére utólag elmondta, hogy ez rengeteget segített neki áthidalni azt, hogy ő mit tehet azért, hogy az öccsének jobb legyen. Ilyen visszajelzések vannak, és ez nekem nagyon nagy sikerélmény.
És tehát, hogy itt a családokat is segítik, a szülőket is, tehát ugye itt készülnek a halálra, azt lehet mondani a legtöbb.
Az életvégi ellátásban igen. A többi ellátásban szigorúan nem készülünk a halálra.
És hogyha mondjuk bekövetkezik a halál, utána is tudják őket támogatni, tehát a családokat, vagy utána milyen támpontokat kap, vagy kapnak-e támpontokat, kihez forduljanak, hogyan tovább?
Igen, az a tervünk, ez sajnos nem mindig sikerül, hogy miután egy gyermek meghal, utána a tím még szeretné meglátogatni a szülőket. Ez sajnos nem mindig sikerül, de azért hál' Istennek nem egyszer sikerült már, és akkor felhívjuk a figyelmüket arra, hogy vannak gyászcsoportok, gyásztanácsadók, közösségek, ahol ők segítséget kaphatnak.
Valójában én azt látnám, hogy ezekből az emberekből kerülhetnének ki a legjobb hospiszok, nem? Akik átmentek már egy ilyen folyamaton.
Az első évben nem szabad haldoklókkal foglalkozni. Tehát ha olyan adottsága van egy hospisz szervezetnek, hogy sokan vannak, akkor megengedhetik azt, ami külföldön szerintem szabály is, hogy ha valamelyik dolgozónak meghal egy nagyon közeli hozzátartozója, akkor először néhány hónapig nem mehet haldoklók közelébe, és utána felmérik azt, hogy ő milyen lelki állapotban van. Ez azért nagyon fontos, hogy az ő saját terhét, a saját fájdalmát ne adja át, hiszen a hospice az nem rólunk szól.
De azért egy barátunknál elvesztettek egy gyereket, és azért azt hiszem egy éves korában, vagy két éves korában, és nem véletlen, hogy a testvére gyógypedagógus lett, azt hiszem.
Nem véletlen?
Az öt testvéréből egyik.
Igen, biztos, hogy nem véletlen, hiszen azok az emberek, akik valamelyik élethelyzetükben egy ilyen fájdalmon átmennek, és akkor oda tudtak fordulni, akkor biztos, hogy megvan bennük az, hogy ők ilyen helyzetben segíteni tudnak.
Hát az ő traumájukat, tehát egy olyan megküzdés, egy adaptív megküzdését tudták változtatni, tehát, hogy amit átéltek traumát, meg tragédiát, azt egy idő után átfordították abba, hogy a traumából egy pozitív megküzdés lett, és tudtak segíteni, tehát a szenvedőből lett a segítő. Csak ez tényleg nem szabad rögtön, tehát el kell telni valamennyi időnek, tehát éveknek ahhoz, hogy az ember el tudja gyászolni azt, ami történt, és utána levonni a tanulságokat, magát megismerve önreflexióval, tehát hogy tudja, hogy most miért csinálja azt, amit csinál.
Nagyon sokszor azt tapasztalja az ember, amikor valaki ilyen családi, mondjuk nehézségbe vagy tragédiába kerül, akkor arra gondol, hogy miért büntet engem az Isten. Tehát miért nem is érdemlem, vagy mit tettünk annak érdekében, hogy egy ilyen helyzetbe kerüljünk. Szerintem nagyon sokszor ezzel is találkoznak az alapítvány, hogy most ilyen esetben mit lehet mondani a hozzátartozóknak, hogy mostan ez az ő bűnük, az ő hibájuk,
nem,
vagy ők bünteti, vagy Isten büntetése van?
Semmiféleképpen nem az ő hibájuk. Én úgy gondolom, sőt, ebben biztos vagyok, és én úgy gondolom, hogy Isten ezzel nem büntet. Tehát nem. Hogy ők miért kapták ezt az élethelyzetet, vagy ők miért jutottak ide, nem az ő hibájuk. És ami nagyon érdekes, és ami nagyon fontos, két családtag szokta mindig a saját hibájának ezt tekinteni, az anya és a testvér. És ezért fontos az, hogy mindenféleképpen a szülőkkel le kell ülni hosszasan, de a testvért nem szabad ott hagyni, mert a testvér a maga szintjén kell kibeszélni ezt. Hogy nehogy azt így, mert nagyon sokszor olyanokat hallottam, hogy akkor, amikor én nem dobtam neki azt a piros labdát, biztos azért. Tehát olyan abszurd dolgokat mesélnek, ami bennük van, mert lelkiismert furdalás, és akkor azért lett a testvérük beteg, mert ők akkor valamit csináltak. Vagy pont a fejéhez dobta, és akkor agytumora lett. Tehát, és ezekből föl kell oldani őket.
Szóval szerintem azért vannak véletlenek, és ezt azért el kell fogadni, és az, hogy ez a véletlen belülünk mit hoz ki, az az igazi próba, és akkor ez nem semmiképpen sem büntetés, hanem inkább egy próba, amiből győzni is lehet, meg el is lehet bukni. Van egy ilyen felfogásom.
Igen, lehetséges. Én nem nagyon hiszek a véletlenben. Én úgy gondolom, hogy nincs véletlen. És nem véletlenül vagyok én ezen a munkahelyen, és ahogy én tapasztaltam több helyen az életemben, hogyha valami egyszer ahol egy ajtó bezárult, utána egy ajtó nyílik. Persze ezt egy gyermek halálánál nem mondhatom, mert egyik gyermek sem pótolható másik gyermekkel, de valahogy én a véletlenekben nem hiszek.
Milyen tapasztalatai vannak a hospice-ban lévő családok lelki állapotával kapcsolatban? Tehát ha összehasonlítjuk azokkal a családokkal, ahol nem veszik igénybe a hospice-t, azokkal a családokkal, akik igénybe veszik az ő, a két család között van erre tapasztalat? Mi a különbség a megküzdésben a lelki állapotukkal kapcsolatban? Lelki állapotukkal, igen.
Akiknek a hospice tud segíteni a team által, a rengeteg kommunikáció által, ahol van ideje a hospice-nak. Ugye a hospice az mindig időigényes. Azok a családok, ha lehet ezt így mondani, talán könnyebben birkoznak meg ezzel. Az intenzív osztályon azt tapasztaltam, ahol nem tudjuk így fölkészíteni a betegeket, hiszen az intenzív osztály egy nagyon pörgős munka. Mindig a beteggyógyításra helyezzük a hangsúlyt. Ha megteszünk mindent, akkor sincs idő arra, hogy a szülőkkel akár nap mint nap leüljünk másfél-két órát beszélni. Hogyha már látjuk, hogy nincs mit tenni, hogy tudjuk őket a felkészülésbe segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen, ha van rá idő, hogy egy hospice ellátásba bekerüljön egy olyan gyermek, akinek életvégi ellátásra lenne szüksége, tehát a betegség az egyértelműen a mai egészségügy szerint, orvos tudomány szerint gyógyíthatatlan, akkor optimális lenne az hospice ellátás, mert sokkal jobban föl tudjuk a szülőket készíteni rá. Nem csak a szülőket, a testvéreket, nagyszülőket is.
Igen, és még nem beszéltünk, illetve ön már említette, de azért arról a gyerekről, aki haldoklik. Tehát, hogy velük mi van. Tehát ott van, említette, hogy különböző szakemberek foglalkoznak itt a gyerekekkel, családokkal, nyilván pszichológusok, különböző mentális szakemberek, gondolom lelkészek, papok is
igen, szerint igen,
segítik őket, hogy egy, tehát nyilván ebben sincsenek általánosságok, hogy ki hogy küzd meg azzal, hogy, hogy ő most meg fog halni, de meg hát függ ez életkortól, mióta beteg, de hogy van-e valami tehát le tudunk-e valami konzekvenciát vonni, hogy gyerekek hogyan küzdenek meg azzal, hogyha tudják, hogy ők meg fognak halni, tehát hogy van-e valami általánosság, valami olyan élmény, mondat, bármi, amit úgy általában minden gyerek megkérdez, mond, vagy úgy a legtöbbjébe fölmerül.
Egy gyermek felénk ritkán kommunikál, illetve ha már olyan kapcsolatban vagyunk, akkor igen. Csak ehhez kell idő. És az a gyermek, aki haldoklik, ő mindig tudja, hogy meg fog halni. Legyen 2 éves, legyen 4 éves, legyen 20 éves, mert ugye az gyermek hospice 24 éves korig látja a betegeket, mindig tudja. Vagy a játékaival mondja el, vagy csak egy mondattal, hogy ő már nem fog eljutni arra műsorra, ami majd nyáron lesz, vagy abba a táborba, vagy egy rajzzal, de mindig tudja, hogy meg fog halni. És hogyha ki tudjuk építeni azt a kapcsolatot, akkor tőlünk is megkérdezheti, sőt, szeretnénk, hogyha megkérdezni, és akkor őszintén válaszolunk az őszintjén. Tehát egy 3 évesnek biztos, hogy nem mondjuk azt, hogy meg fogsz halni, de hogyha ő valahogy rákérdez, akkor az ő őszintén válaszolunk, hiszen ha nem válaszolunk őszintén, akkor elveszítjük a hitelünket.
És tudja ez a 3 éves gyerek, hogy mit jelent a halál? Tehát tisztában van ebben az egész problémával. Úgy hallottam, hogy 6 éves korban aztán éppen múltban beszélgettünk erről.
Igen, 9 év alatt
akkor
bizonytalan még.
Akkor fogják föl.
De valamit sejtenek.
Igen.
Valamit sejtenek. Tehát az őszintjén valamit tudna.
Meg hát ugye látja, hogy a szülő meg van ijedve, meg a környezete meg van ijedve, és hogy mi a baj, mi fog történni. Tehát az ő szintjén, az ő kérdéseikre válaszolva, az ő szintjükön személyiségfejlődési sajátosságaiknak megfelelően kell válaszolni. Tehát ezért kellenek szakemberek, ugye meg.
És akkor azért már értem, hogy ez az 1 hét játékos időszak az miért olyan nagy siker, mert akkor ugye, szóval más egy felnőttnél egy ilyen folyamat, mint egy gyereknél.
Igen.
Itt akkor kapcsolódna is a kérdésem a témához, hogy lehet-e levonni itt valamiféle konzekvenciát? Van-e megfigyelési eredmény a hívő emberek, illetve hívő családban élő gyermekek, és a kevésbé vagy nem hívő családban élő emberek fájdalomtűrésével, lelki állapotával kapcsolatban az élet végstádiumában?
Azt nem mondhatom, hogy mindig, mert ez itt nem igaz, de nagy általánosságban valahogy a hívő embereknél, ha lehet ilyet mondani, hogy szebb a halál. Tehát, hogy nagyobb az elfogadás, hallottam én már olyan gyermeket, 10 éves volt, hogy tudom, hogy meg fogok halni, és akkor majd fönt leszek, és majd figyelem anyáikat. És ez neki biztonságot adott. És a szülők sem voltak olyan szomorúak voltak, hiszen egy ideig nem fogják őt látni. De utána hitték azt, hogy fognak még együtt lenni, és ez rengeteg erőt ad, nagyon-nagyon sokat. Tehát ha lehet ilyet mondani, akkor tényleg könnyebb azoknak, akik hívő emberek. Sokkal könnyebb a hívő emberekkel dolgozni így. Hiszen van egy támaszuk, és ez nagyon-nagyon nagy. Tehát nagyon jó, hogyha sikerül lelkészt is a tímbe bevonni, de nagyon sokszor nem is kell bevonni, hiszen már már hamarabb bent van az ő életükben, mint az ő hospice.
Tulajdonképpen még, amiről úgy talán nem esett szó, hogy ezeket a betegeket mivel lehet motiválni. Tehát nyilvánvaló, hogy van, akinek fél éve van hátra, de hát hallottuk, akár még 20 év is lehet az életéből. Tehát, hogy mostan milyen alternatívát tud adni a segítő, hogy mostan akkor tanulj földrajzot, abban a tudományban mélyülj el, vagy mik azok, amik ugye, hát tényleg motivációt adhatnak egy ilyen beteg embernek, hogy csináljon valamit magával, vagy kezdjen valamit magával, vagy hogy ő megtalálja az életben a helyét.
Hát legelőször is azt kell fölkutatni, hogy mi az, ami őt érdekli. Mert hogyha érdekli a matematika, vagy a sakk, vagy a földrajz, hát akkor foglalkozzon azzal, de legelőször is azokat a tüneteket kell csökkenteni, amik akadályozzák a tervezésben. Tehát, hogyha fájdalmai vannak, akkor nem fog másra gondolni, csak a fájdalmaira. Ha sikerül ezt csökkenteni, ha sikerül új széket beszerezni neki, vagy akár új ágyat, és már nincsenek fájdalmai, már jobban kap levegőt, akkor már mással is tud foglalkozni, mint a saját betegségével.
Akkor most egy fontos kérdés, számomra fontos kérdést tennék föl, hogy mit jelent a gyermekeutanázia fogalma, és milyen törvények vonatkoznak rá Európában, illetve Magyarországon?
Az eutanázia ugye az a kegyes halál. Görög istennő fia volt a halál isten, és hát az ő nevéből adódik talán. De tehát mindenféleképpen kegyes halált jelent, és ezt ketté kell osztani, hogy van aktív eutanázia, és van passzív eutanázia. Az aktív eutanázia az, amikor orvosi segédlettel megrövidítjük valakinek az életét. Ezt a hospice mozgalom Magyarországon elutasítja. Tehát ilyet nem teszünk, mert nekünk nem az a célunk, hogy megrövidítsük az életet, hanem hogy ami még hátra van az életből, azt az élet, annak a szakasznak az élet minőségét mindenféleképpen javítsuk.
És ebben egységesek azok, akik ebben foglalkoznak?
Magyarországon, igen.
Mert Hollandiában például
Hollandiában nem.
Megvan, és ott óriási a haladás, meg hogy a múltat eltöröljük, és akkor ennek megfelelően lehet passzív, aktív eutanáziát is végezni.
Akkor az aktív eutanáziának van egy olyan formája, hogy a beteg maga végzi az eutanáziát orvosi segédlettel, ezt szinte elutasítjuk. A gyermek eutanáziát úgy tudom, hogy Európában csak Belgium és Hollandia engedélyezi, illetve Belgiumban 2014 óta az egész fiatal korúak is kérhetik önmaguknak. Tehát itt a gyereknek mindenféleképpen igényelni kell, és egy nagyon nagy szigorú vizsgálat sorozaton esik át, és csak utána kapja meg. 2014 óta egyetlen egy gyermek kapta ezt meg, tehát hagyták jóva, én úgy tudom, de mi hospiszosok azon vagyunk, hogy amennyiben a hospisz a tünetmenedzselés az megfelelő, akkor nincs szükség eutanázni. Tehát nem merül föl a gondolat, hogy eutanáziát kérjenek.
Mennyire lehet mondjuk egy ilyen nap után, amit a szolgálatban végeztünk, átkapcsolni és a saját magunk életével vagy családjával foglalkozni, vagy magunk problémájával, mennyire ül rá tulajdonképpen az ember lelkére egy nehezebb nap?
Igen, ráül. De én vidéken lakom, és a legtöbb gyermek az én lakthelyemtől messze van, úgyhogy amíg hazaérek, addig sikerül magam átkapcsoljam. De az átkapcsolás soha nem, tehát nem tudok lezárni semmiféleképpen, hiszen az én elérhetőségem az 24 órás, tehát bármikor fölhívhatnak, de mivel nekem, hála a jó Istennek, olyan családom van, aki ebbe támogat, tehát igazából egy pici átkapcsolásra szükség van, de én nem tudom magamat átkapcsolni teljesen. Tehát, ha nyaralok, akkor is hívhatnak azok a betegek, akik életvégi ellátásban vesznek.
És itt a kiégés az mennyire veszélyezteti a hospice szolgálatnak a tagjait?
Veszélyezteti természetesen, de mi egymással nagyon sokat szoktunk beszélgetni. Sokszor arról szól a hazafelé menő út, hogy fölhívjuk egymást, ha egy olyan beteg van, amikor tudjuk jól, hogy a másikat is megviseli, és akkor mi egymást beszéltetjük ki, és ez nagyon sokat segít, hál' Istennek.
Tehát vannak konkrétan eset megbeszélő alkalmak, ahol egy ilyen...
Havonta egyszer az alapítványnál vannak, akkor az eseteket mindig megbeszéljük, viszont hogyha mi egymáson azt látjuk, hogy a beteg nehéz, tehát még nekünk is, akik már 7 éve benne vagyunk a szakmába, nekünk is a feldolgozni nehéz, akkor mi fölhívjuk egymást, és akkor kibeszéljük magunkat,
az
és ez
fontos,
nagyon sokat
számít. Igen, nagyon fontos.
Most egy kicsit ilyen furcsa kérdésem lesz, bár ezt mindenkitől meg szoktam itt kérdezni a rádióban, hogy van-e valami, mert akinek hivatása, munkája nyilván minden szívvel, lélekkel csinálja, és valahol minden történet, azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé siker történet, hogy egy kicsit ilyen furcsa hangzik ez a kérdés, hogy volt olyan gyerek, aki kikerült a hospice-ból, és mégsem halt meg, úgymond, tehát, hogy a végstádiumból visszakerült. Tehát magyarul történt-e csoda? Emlékszik-e ilyenre?
Hát az egyik gyermeknél azt hittük, és aztán 2 évvel később halt meg. A másik gyermeknél én reménykedem. Én nagyon, nagyon szeretném, hogyha megtörténne, mert ő most pont folyamatban van az ő gondozása. Ő egy nagy lány, aki novemberben megkérdezte tőlem, hogy még mennyi ideje van hátra. És én nagyon helyesen azt mondtam, hogy nem tudom. És hál' Istennek jól van. És ma azért nem voltam nála, mert nyaral. És ez nagyon jó. Nagyon jó, holott úgy vettük őt gondozásba, hogy komoly fájdalmai voltak.
Tehát a reményt azt az végsőkig tartani
végsőkig,
kell.
Igen, szigorúan, igen. Én nem veszem el senkitől sem a reményt, nem.
Hát erről még nagyon sokat lehetne beszélni, de az időnk lejárt. Hát nagyon szépen köszönjük meghívott vendégünknek, dr. Gergely Anitának, és állandó vendégeinknek, Bodor György atyának és dr. Nárai Szabó Gábornak, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba. Kedves hallgatóinknak köszönjük megtisztelő figyelmüket. Várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől ismételten a rádió készülékek elé.
Hit és tudás.
Mária Rádió.
Puszta Sándor, tékozló fiú. A mindenségben kell lenni egy helynek, ahol még emlékeznek rám. Apám szíve az, mire várok még. Hazamegyek. Thank you.
életem tettél, drága Jézus, hogy elhívtál és befogadtál. Nincsen más otthonó, karod ó és átölel. Csak nálad van szükségem van rá. Szükségem van rá. Szükségem van rád. Szívem telve van vele, drága Jézus.
József Attila, Istenem, dolgaim elő rejtegetlek. Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítnék kiabálni néked. Hogyha megszántóvető lennél, segítnék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen, okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba. A szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjad, én zavarnám a fele varjat. És bármilyen féle volna munkád, velem azt soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, és én hosszan mindent elbeszélnék.
Piros hajna felkelésén, sötétség megvidul. sértő tövisnél. Minden zöld elő
Mária Rádió. A megújulás lendülete. A reformáció 500. évfordulójának magazin műsora.